Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Az európai országok demográfiai adatait veti össze a Koppmária Intézet legfrissebb kiadványa.
Gyakorlatilag az Eurostat adatait felhasználva készítettük ezt az elemzést, összehasonlítva a 2010 és 2023-24 közötti időszakban bekövetkezett változásokat.
A Családbarát Magyarország Központ szakmai segítségével több ezer új bölcsődei férőhely jött létre.
2010-ben a 3 éven aluli gyermekek esetében csak a 10%-uk számára volt biztosítva bölcsődei férőhely, és most jutottunk el oda, hogy nagyjából 27-28%.
Folytatódik a Katolikus Karitász és a DM Együtt a Babákért programja.
Olyan gyermekes családoknak tudjunk pelenkával segíteni hosszú távon, akik valamiért különösen nehéz helyzetbe kerülnek. Krízis helyzet, ikergyermekek születése.
Simon András nevét viseli mostantól a Református Egyház Betesda gyermekkórházának Hermina úti épülete.
Ő egy grafikus művész, aki tavaly hunyt el, és a Betesda kórház történetében az elmúlt 30 évben nagyon fontos szerepet játszott.
Legalább 50%-kal emelkednek a tanulmányi ösztöndíjak az egyetemeken a tavaszi fél évben.
Hogy hol milyen tanulmányi eredményekhez, kutatási, innovációs vagy sporteredményekhez kötik ezt az egyetemekhez, az egyetemek belső döntése.
Míg az EU átlagában 2010 és 2023 között 13%-kal csökkent az 15-49 éves nőre jutó születések száma, Magyarországon 9%-kal nőtt. Itthon 4-ből 3 gyermeknek házasok a szülei. 16 EU-s tagállamban ugyanakkor az Eurostat adatai szerint csökkent a házasságon belül született gyermekek aránya. A magyar családok helyzetének változása 2010 után EU-s összehasonlításban című kézikönyv részleteiről Pári Andrást, a Kincs elnök helyettesét kérdeztem.
A Koppmária Intézet a népesedésért és a családokért az Európai Unió adatait vizsgálva készített egy térképes kiadványt, egy összefoglaló kiadványt. Az volt a cél, hogy a magyar családok helyzetének változását, alakulását be tudjuk mutatni, és ezt meg tudjuk vizsgálni. Ez a kiadvány idén januárban került bemutatásra, és gyakorlatilag az Eurostat adatait felhasználva készítettük ezt az elemzést, összehasonlítva a 2010 és 2023-24 közötti időszakban bekövetkezett változásokat. 12 tényezőt, 12 mutatót vizsgáltunk, és ezeket mutattunk be a kiadványba.
Melyek azok a fókuszpontok, amelyeket a demográfiai témakörön belül vizsgáltak leginkább?
Hát a demográfia az öleli föl így a születés, halálozás, vándorlás klasszikus témáit, viszont mi ebben az elemzésben, ebben a térképes kiadványban termékenységet, a születési rátákat, a külföldi anyák születési arányait, illetve a házasságban született gyermekek témáját vizsgáltuk meg, tehát mi a születésre helyeztük a hangsúlyt, a termékenységre, a gyermekvállalásra, illetve megnéztük még az egészségben eltöltött életévek mutatóit is.
Az elmúlt években talán megismerhették már az emberek azt a kifejezést, hogy teljes termékenységi arányszám. Ezt is vizsgálták így európai szinten. Mit állapítottak meg?
Az Eurostatról azt fontos tudni, hogy az Eurostat nem gyűjt adatokat, hanem összegyűjti különböző országokból, tagországokból az adatokat, és ezeket harmonizálja. Ez röviden azt jelenti, hogy egyenlőségjelet tesz a különböző adatok közé, tehát egy egységes módszertannal, és így az Eurostat is például a termékenységi arányszámot külön számolja. A termékenységi arányszám az elmúlt 10-15 évben nagy változáson ment keresztül, mind Európában, mind Magyarországon. Magyarországon volt a legmagasabb termékenységi arányszám emelkedés. Ez egy hipotetikus mutatószám, minden évben változik, és azt mutatja meg, hogy a 15 és 49 éves női népességen belül mekkora lenne ez a gyermekvállalási kedv. Magyarországon 1,25 volt 2010-ben, és ez 2023-ra, ezek voltak a legfrissebb eurostatos adatok, 1,55-re emelkedett. Hogyha ezt európai kitekintésben nézzük, és EU-s átlagot nézünk, akkor 2010-ben 1,57 volt az EU átlag, és ez 1,38-ra csökkent.
Hogyan alakult Magyarországon európai összevetésben a 15 és 49 éves nőkre jutó születések száma?
Ez a születési ráta Magyarországon nőtt, és ugyanígy Európában csökkent, tehát a termékenységi arányszámmal látjuk ezt a párhuzamot. Magyarországon 37,9 volt ez a mutató, 2010-ben és 41,3-ra emelkedett. Míg az Európai Unió átlagában 44,5-ről 39,5-re csökkent, tehát itt Magyarországon az EU-s átlagot meghaladó értéket mutat meg ez a születési ráta, ahogy a termékenységi arányszám is, az előbb említett termékenységi arányszám is 1,55-ös mutatóval az EU-s átlag fölött található.
Melyek egyébként azok az országok, amelyekben Magyarországhoz hasonló tendenciák érvényesülnek, akár a születési rátában, akár a termékenységi arányszámban?
A termékenység arányszámban azt látjuk, hogy a legtöbb európai országban csökkent ennek a rátának a mértéke. Vannak olyan országok, ahol már lassan az egyhez közelít ennek a rátának a mértéke, ami egy szuper alacsony termékenységet mutat, például Máltán 1,06. Magyarországhoz hasonló emelkedés, ha nem is ütemében, de tendenciájában egy picit hasonlóan. Bulgáriában történt nagy emelkedés 2010 és 23 között. Bulgária egyébként 2023-ban ennek a termékenységi rangsornak az első helyezettje volt. Bulgáriát követte Franciaország, viszont Franciaországban jelentős termékenységi arányszám visszaesés történt.
Vizsgálták ugye azt is, hogy hogyan alakul a külföldi gyökerű édesanyák által világra hozott gyermekek száma Európában, illetve Magyarországon. Ezzel kapcsolatban milyen megállapításokra jutottak?
Ez egy nagyon érdekes és viszonylag kevésbé használt mutatószám, és mind az Eurostat, mind a KSH kicsit negatívan közelít ehhez a témához. Azt mérik és azt mutatják, hogy mennyi a házasságon kívül születetteknek az aránya, nem a házasságban születettek aránya, és ezt tudjuk utána átszámítani. És azt látjuk, hogy az Európai Unióban 2010-es adatok pontosan nem elérhetők, vagyis a nagy adathiányal állnak csak rendelkezésre, ezért 2013-ig mentünk vissza, és így egy 10 éves időtávot felülvizsgáltuk az eredményeket. És 2013-ban például EU szinten 17,8% az édesanyáknak volt EU-n kívüli országból származó, tehát külföldön született édesanya. Ez 2023-ra 23%-ra emelkedett, közben minden negyedik, ötödik édesanya 2023-ban az Európai Unióban külföldön született. Magyarországon ez az arányszám ebben az időszakban 5% körül alakult, tehát jóval az EU-s átlag alatti arányszámokat látunk.
Gyakran szokták azt kiemelni, hogy azért fontos a házasságról beszélni, mert hogyha két fiatal a házasság mellett dönt, akkor nagyobb az esélye annak, hogy több gyermeket fognak vállalni. Ezt is vizsgálták olyan szinten, hogy hogyan alakult a házasságban született gyermekek száma. Mit tud erről elmondani?
Igen, azt gondolom, hogy ez is egy markáns és meghatározó adat a házasságon belüli születéseknek az aránya. Valóban a szakirodalom statisztikák mind azt mutatják, hogy ahol stabil párkapcsolat van, ott több gyermek születik, ezért ez egy fontos mutatószám. Magyarországon 2010 környékén, 2010-es évek elején 50% fölött arányban szerepelt ez a mutatószám, 2010-ben 59% volt, és ez az utóbbi években az Eurostat adatai szerint 2023-ra már 75%-ra emelkedett. Tehát azt jelenti, hogy Magyarországon 4 gyermekből 3 biztos, hogy házasságban születik, ami egy nagyon pozitív szám, én azt gondolom, a korábbi 59-60%-hoz képest, de volt olyan év is 2014-2015 környékén, amikor 52% volt Magyarországon, de ehhez képest ez egy nagyon komoly emelkedés, és azt mutatja, hogy a párkapcsolatokban magabiztosabban, hogyha lehet így fogalmazni, vállalnak gyermeket a párok. A rendelkezésre álló adatok alapján, mert itt láttuk, hogy nem minden országra van adat, és ahogy mondtam, az Eurostat harmonizálja az adatokat, tehát összegyűjti a különböző országokból, és azokból készít egy külön számítást. Itt van adathiány, de a rendelkezésre álló országok közül Magyarországon volt a második legmagasabb ennek a mutatónak, ennek az arányszámnak az értéke. Előttünk csak Görögország szerepelt 90,3%-kal.
Pári Andrást, a Koppmári Intézet a népesedését és a családokért tudományos elnök helyettesét hallották.
Családi hét.
Míg 2010-ben a települések nagyjából 10%-ában volt bölcsőde, mára csak nem megnégyszereződött ez az arány. A Családbarát Magyarország Központ szakmai segítségével több ezer új férőhely jött létre. Mindenről a családokért felelős államtitkár Koncz Zsófia beszélt.
A program a 3000 fő feletti települések önkormányzatai és egyházi fenntartói számára biztosított segítséget. A projekt keretében 113 helyszínen 3500 új bölcsődei férőhely valósult meg országos számokat tekintve sikerült 2,5-szeresére bővíteni, szinte 2,5-szeresére, 32.500 darab férőhelyről 72.000 férőhelyre kapacitást. 2010-ben a 3 éven aluli gyermekek esetében csak a 10%-uk számára volt biztosítva bölcsődei férőhely, és most jutottunk el oda, hogy nagyjából 27-28%-on járunk. Még mindig Budapest a leginkább lefedett. Éppen ezért nagyon sok bölcsődei férőhely bővítést azt vidéken indítottunk el, például most is van még nyitva munkahelyi bölcsődei pályázatunk, ott is kifejezetten a legkevésbé fejlett régiókból lehet pályázni, tehát ezeket a földrajzi egyenlőtlenségeket azt gondolom, hogy tudtuk mérsékelni, ez látszik egyébként a számokból is. 2010-ben a 3155 településből mindössze 326 településen volt bölcsőde, most meg már lassan 1260 településen van, tehát a bölcsődei hálózatfejlesztés fő nyertese az a magyar vidék.
A családokért felelős államtitkárt, Kondzs Zsófiát hallották. Folytatódik a Katolikus Karitász és a DM Együtt a babákért programja. A Drogéria Lánc 260 üzlete jelképes keresztszülőséget vállal a nehéz sorsú családok életében, és fél évre elegendő pelenkát biztosít 260 rászoruló kisgyermeknek. A Karitász emellett szociális támaszt nyújt az érintetteknek. A szervezet országos igazgatóját, Zagyva Rihárdot kérdeztem.
Több mint 16 éve kezdtük el ezt a programot, és azért, mert ez egy összefogás eredménye egy üzlethálózattal, a Caritas önkénteseivel, a Caritas országos hálózatával. Közösen azért dolgozunk, hogy olyan gyermekes családoknak tudjunk pelenkával segíteni hosszú távon, akik valamiért különösen nehéz helyzetbe kerülnek. Lehet ez egy krízis helyzet, lehet ez ikergyermekek születése, vagy olyan nehézség, ami anyagilag ró különösen súlyos nehézséget a családra. Ezt szeretnénk orvosolni, és nagyon fontos, hogy ez nem egy pelenka osztás, hanem valóban egy közös összefogás. Ezt sugallja ez az Együtt a babákért név, hogy hosszú távon a családok mellett állva igyekszünk őket segíteni.
Tulajdonképpen arról van szó, hogy 260 DM üzlet úgynevezett kereszt szülőséget vállal. Ezt hogyan képzeljük el?
Igen, nekik ez volt a céljuk az elején, hogy az összes üzletük jelképesen tudjon felelősséget vállalni, tudja támogatni a családokat, és ezért több hónapra, sok esetben egy fél évre való pelenkát tudnak biztosítani. Ugye ez az egész program keretében több mint 7500 doboz pelenkát jelent 27 millió forint értékben. Az egy nagyon fontos eleme, hogy ezt nem egyszerre kapják meg a családok, tényleg nem egy osztásról van szó, hanem végigkísérjük. A Caritas önkéntesei már előre kiválasztják, feltérképezik a családokat, felkészítik, együttműködés zajlik, mert a cél az az, hogy az öngondoskodás felé tudjunk közösen menni, és ebben nyújt segítséget a pelenka is, ez a hosszú távra, több hónapra elegendő pelenka, hiszen ennek azért nagyon komoly értéke van, ami mellett a családnak más kiadásokra is jut így. Azt is megfigyeltük már a több mint másfél évtizedes program alatt, hogy ez egy nagyon jó együttműködés. Ugye itt tényleg nem csak átadjuk a pelenkákat, hanem kísérik a családok, folyamatosan látogatják a családokat az önkéntesek, egyeztetnek az egyéb nehézségeikről, azon dolgoznak, hogyan tudnak takarékoskodni, hogyan tudnak előrébb jutni a mindennapi életben, és összességében pedig ezért nagyon jó ez a program, mert amellett, hogy valós kézzelfogható támogatást ad, amellett egy kísérő szociális munkával mellettük vagyunk a családoknak a nehéz helyzetben, és ők is érzik, hogy nincsenek egyedül.
Mit tapasztalnak egyébként a hétköznapokban? Sok kisgyermekes családban van nagy szükség?
Igen, és rendkívül szerteágazó az oka, hogy miért van erre szükség. Tényleg voltunk már ötös ikreknél, krízis helyzet miatt bajba kerülő családoknak, akik elvesztették az egyik családtagot, és nyilván anyagilag is nagyon nehéz helyzetbe került a család, de számtalan mások betegség miatt is kerülnek ilyen krízis helyzetbe családok. Tehát mindig egyedileg igyekszünk megvizsgálni, hogy mi az az élethelyzet, ami miatt szükség van egy ilyen támogatásra.
A Katolikus Karitász országos igazgatóját, Zagyva Rihárdot hallották. Elhagyatott, leromlott irodaházból vált gyógyító térré a Református Egyház Betesda gyermekkórházának Hermina úti épülete, ahol a kortárs művészet, a játék és a gyermekbarát szemlélet együtt teszi emberibbé, szerethetőbbé a gyógyulás idejét. Az épület mostantól Simon András grafikus művész nevét viseli. Tamásné Besenúra főigazgató helyettessel beszélgettünk.
A Betesda gyermekkórházban átadott, felújított épületünk néhány évvel ezelőtt még egy elhagyatott irodaház volt, ami nem erre a funkcióra épült, és a COVID idején oltóközpontot alakítottunk itt ki a Városliget ZRT összefogásával és segítségével, és abban a kényszerben kaptunk helyeket ebben az épületben. Akkor indult el egy olyan folyamat, amikor ez az épület a Betesda gyermekkórház használatába került. Ma pedig úgy kell elképzelni, hogy az egész egy újjászületett gyógyító tér, egy olyan épületben, ami nem erre épült, és ebből kellett kihoznunk azt, hogy ez egy gyerekbarát, családbarát, és mindenféle gyógyító igényeknek megfelelő épület legyen.
Mostantól ez az épület Simon András épület néven működik tovább. Mit kell tudnunk Simon Andrásról?
Nagyon ritka egy kórház esetében, hogy nem egy klinikusról, egy nagy professzorról neveznek el egy-egy épületet. Nekünk is több épületünk van elnevezve korábbi szakmai példaképeinkről, őseinkről. Simon Andrásról annyit kell tudni, hogy ő egy grafikus művész, aki tavaly hunyt el, és a Betesda kórház történetében az elmúlt 30 évben, miután a Református Egyház fenntartásában működik, nagyon fontos szerepet játszott. Ő tervezte 30 évvel ezelőtt a logónknak az alapját is, és az ő egyvonalas grafikája által megjeleníti azt az egyszerűséget, azt az üzenetet, amit mi szeretnénk a gyógyításban is képviselni. Az alapítványunk egykori kurátoraként is tevékenykedett, szívén viselte a gyerekek gyógyítását, és arra gondoltunk, hogy őt szeretnénk ezért ennek az épületnek a névadójába választani.
Milyen gyógyító tevékenység zajlik ott egyébként, illetve vannak-e még hosszú távú tervek?
A Simon András épületbe gyűjtöttük egybe azokat a tevékenységeinket, amelyre korábban nem volt tér. Itt olyan országos specialitásokra gondolok, amelyhez egy közösségi gyógyító tím, a legnagyobb szakemberek állnak rendelkezésre az egész országból, és itt egy új teret kaptak, így például itt működik a robotterápiás centrumunk, az otthon lélegeztetési központ. Nemrégiben adtunk át egy sportegészségügyi központot, amely szintén itt kapott teret és új helyiségeket, új ultrahangos szobát, kardiológia rendelést. Itt valósítjuk meg az esenyés gyermekek számára az altatásos fogászatot. Az egész országban talán jól ismert génterápiás centrumunk kapott ebben az épületben helységet. Ide érkeznek például a krónikus fájdalommal szenvedő gyerekek, fájdalomcentrumunk is itt működik, illetve számos pszichiáterünk itt segít a családoknak, különböző pszichés nehezítettséggel élő gyermekek számára. Azoknak a családoknak segítünk, ahol a gyerekek valamilyen nehezítettséggel élnek, nem csak a betegségük folytán, hanem akár a kommunikációban. Nagyon sok autista, nagyon sok pszichés zavarral küzdő gyerek érkezik ide, és itt az egész tervezésben egy fontos alapelv volt, hogy az alternatív kommunikáció, akadálymentes kommunikációnak az eszközeit megjelenítsük, és elinduljunk ebbe az irányba, amelynek nagy nemzetközi szakirodalma van, azonban Magyarországon még kevésbé megszokott. Ez mind színvilágában megjelenik, mind a különböző ábrákban, a folyamatokban, hogy ez egy világos és gyógyító tér legyen.
Tamásné Besenúra főigazgató helyettest, a Betesda stratégiai igazgatóját hallották.
Családi hét.
Legalább 50%-kal emelkednek a tanulmányi ösztöndíjak az egyetemeken a tavaszi fél évben, jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs azt is közölte, folytatódnak a kollégium fejlesztések, a diákváros tervezése pedig még idén elindul. A tárca vezetőt Varga Mónika kérdezte.
Az egyetemek és az egyetemek fenntartói úgy döntöttek, hogy azokból a plusz forrásokból, amely az elmúlt évek során a felsőoktatásba érkezett, a tanulmányi ösztöndíjak esetében egy minimum 50%-os emelés valósul meg. Ez mind az állami, mind a megújult modellváltott, mind az egyházi egyetemek vonatkozásában idén tavasszal már biztosított lesz. Ennek az összegszerűsége, ez a minimum 50%, ez nagyjából azt jelenti, hogyha teljes tavaszi és őszi fél évet nézünk, az 8,2 milliárd forintos ösztöndíj emelést jelent az egyetemisták esetében. De tekintettel arra, hogy ezt a forrást az egyetemek allokálják oda, és tekintettel arra, hogy az egyetemi autonómiát teljes mértékben tiszteletben tartjuk, annak a módszertan, hogy hol milyen tanulmányi eredményekhez, kutatási, innovációs vagy sporteredményekhez kötik ez az egyetemek belső döntése lesz. Minden esetre ez azt jelenti, hogy a minimum 50%-hoz képest azt lehet mondani, hogy azt látjuk, hogy egy 84%-os átlagos növekmény lett.
Még ezek a plusz források, amiből sikerül ezt az emelést is biztosítani, ezek költségvetési plusz pénzek?
Tekintettel arra, hogy 2,5-szeresére nőtt az egyetemek vonatkozásában az a finanszírozás, amit az elmúlt években biztosítunk, ezek a források rendelkezésre állnak az egyetemeknél, és most ezekből a plusz forrásokból az egyetemek döntöttek úgy, hogy ösztöndíj emelést is indítanak.
Mikortól kaphatják meg az első emelt ösztöndíjat a hallgatók?
Még a tavaszi fél év során, de hát ez minden egyetemen tekintettel, hogy az egyetemek ezt saját maguk rendszerében szervezik, akár eltérő időpont lehet.
Azt is bejelentette, hogy folytatódnak a kollégium fejlesztések. Hol épülhet, vagy hol újulhat meg kollégium?
Mindenhol, ahol nagy egyetemi városaink vannak, ott szükséges a kollégium fejlesztés. Most 46 ezer kollégiumi férőhely van, 2030-re ezt 50%-kal lenne szükségszerű emelni. Értelemszerűen a legnagyobb kollégium fejlesztés itt Budapesten a Diákváros lesz, ami egy 12-18 ezer kollégiumi férőhely bővítést jelent, de a vidéki egyetemi városokban is indulnak kollégium fejlesztések, most zárul a tervezése Győrben egy 1000 kollégiumi férőhely bővülésnek, Moson-Magyaróvárban egy közel 300 férőhelyes bővülésnek, de a Debreceni Egyetem is 2030-ra még 1600 kollégiumi férőhely bővülést irányoz elő, és hát ott van például a Kecskeméti Neumann János Egyetem, amelynek a 600 fős kollégium bővítésének a második üteme valósul most meg.
A Diákváros hogy áll?
A Diákváros tervezésének előkészítése lezárult, ami azt jelenti, hogy a diákokkal, egyetemekkel az egyeztetések megtörténtek. Milyen elvárásaik vannak a diákoknak, melyik egyetem hány férőhelyet igényel ebben a Diákváros kollégiumban. Most megtörtént, hogy a Tudástér Alapítványhez átkerültek azok az ingatlanok, amelyek szükségesek a kollégium fejlesztéshez, és ezután kerül kiírásra a pályázat, amely azt hivatott kiválasztani, hogy milyen konzorciumi partnerrel történik meg a kollégium fejlesztés.
Az építkezés idén még elindulhat?
A tervezés fog idén elindulni.
A kultúráért és innovációért felelős minisztert, Hankó Balást hallották. A Családi Hit adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy az európai országok demográfiai adatait veti össze a Kincs legfrissebb kiadványa.
Gyakorlatilag az Eurostat adatait felhasználva készítettük ezt az elemzést, összehasonlítva a 2010 és 2023-24 közötti időszakban bekövetkezett változásokat.
A Családbarát Magyarország Központ szakmai segítségével több ezer új bölcsődei férőhely jött létre.
2010-ben a 3 éven aluli gyermekek esetében csak a 10%-uk számára volt biztosítva bölcsődei férőhely, és most jutottunk el oda, hogy nagyjából 27-28%.
Folytatódik a Katolikus Karitász és a DM Együtt a Babákért programja.
Olyan gyermekes családoknak tudjunk pelenkával segíteni hosszú távon, akik valamiért különösen nehéz helyzetbe kerülnek. Krízishelyzet, ikergyermekek születése.
Simon András nevét viseli mostantól a Református Egyház Betesda gyermekkórházának Hermina úti épülete.
Ő egy grafikus művész, aki tavaly hunyt el, és a Betesda kórház történetében az elmúlt 30 évben nagyon fontos szerepet játszott.
Legalább 50%-kal emelkednek a tanulmányi ösztöndíjak az egyetemeken a tavaszi fél évben.
Hogy hol milyen tanulmányi eredményekhez, kutatási, innovációs vagy sporteredményekhez kötik ezt az egyetemekhez, az egyetemek belső döntése.
A Családi Hit mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.